Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 96. Zsoltár első verse így kezdődik: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek.
Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. E földön éni ki minden.
A 62. énekünk kijelölt részeit énekeljük. 162. énekünk első 3, valamint 7., 8. és 9. versét. 162. énekünk első verse így kezdődik: ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Jeremiás próféta könyvének 16. részéből, a 16. rész 16. versétől a fejezet végéig. Íme én sok halász után küldök, ezt mondja az Úr, hogy halásszák ki őket. Azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is, mert szemmel tartom minden útjukat, nem rejtőzhetnek el orcám elől, és nincs elfedve az ő bűnük szemeim elől. Előbb azonban megfizetek nékik az ő bűneikért és vétkeikért kétszeresen, mert megszentségtelenítették az én földemet az ő utálatosságaiknak holttestével, és betöltötték az én örökségemet az ő fertelmességeikkel. Ó Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják, bizony hamis isteneket örököltek a mi atyáink, hiába valókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Csinálhat-e az ember magának isteneket, hiszen azok nem istenek. Azért ímé megismertetem velük, ezúttal megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy ma is dicsérhetünk téged ebben a gyülekezetben. Dicsérhetünk téged, mert te vagy az Isten, te vagy a világnak, világnak teremtője, te vagy a világnak gondviselője, megváltója. Te benned rejlik minden tökéletesség, amit itt a földön keresünk. Kérünk téged arra, hogy legyél most közöttünk, és áld meg a szívünket a te drága igéddel, taníts minket, szólj hozzánk, és segíts bennünket, hogy hinni tudjuk azt, amit mondasz. Igédben legyen az a teremtő erő, ami minket a beléd vetett hitre, bizalomra, szeretetre sarkal. Kérünk téged arra, hogy szent lelked munkálja ezt a szívünkben. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban is, megőriztél útainkban, különböző munkáinkban, betegségeinkben, nyomorúságainkban is velünk voltál gyógyító szereteteddel. Köszönjük néked, hogy közelségedbe élhettünk. Kérünk, hogy áld meg most is a szívünket a te közelségeddel. Szenteld meg a mi együttlétünket is. De imádkozunk azokért is, akik bárhol összejönnek ebben az országban, vagy a világon, hogy tereát hallgassanak, téged dicsérjenek, és neked odaszánják magukat. Kérünk őket is, áld meg és szenteld meg közelségeddel. Köszönjük néked, atyánk, hogy Krisztusért, ami drága üdvözítőnkért, meghallgatsz most minket. Amen. Kedves testvérek, a 154. énekünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás könyvének 6. részéből hallgassátok meg, a 16. versből. Így szól az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, amikor legutóbb itthon voltam, arról beszéltünk, hogy a Biblia önmagáról azt hirdeti nekünk, hogy ő Isten ihletett, sugalmazott igéje, szava. Ezt a bizonyságtételt, amit a Biblia így önmagáról mond, a Szentlélek erősíti meg a mi szívünkben. Hogy valóban higgyük, hittel elfogadjuk a Bibliának ezt az önmagáról szóló tanúságtételét. Ha meghajlunk, akkor onnantól kezdve látni fogjuk, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen igéje. Mindabban, amit tanítani akar, abszolút hibamentes. Nincs benne tévedés. Szembe azokkal a vélekedésekkel, hogy a Biblia egy hibákkal teli emberi fércmű. Mi nem így fogjuk ezt látni. Pont ellenkezőleg. Illetve akik látjuk, hogy Isten igéje, amiben nincs tévedés, meg is hajlunk a Biblia előtt, mint a legfelsőbb tekintély előtt. A Biblia lesz számunkra a döntő, mindabban, amit tanít, akár hitbeli, akár erkölcsi kérdésekbe, akár a természettel, vagy a történelemmel kapcsolatban. A Biblia tekintélye érvényesül a szívünkben, és az életünket, gondolatainkat, értékrendünket is mindent ahhoz szabjuk. Ma szeretném folytatni ezt a sort, és rámutatni arra, hogy mivel a Biblia az Isten szava, ezért Isten szava és a Biblia elválaszthatatlan. Ezt manapság szükséges hangsúlyozni. Tudnélik, a Biblia és Isten szava elválaszthatatlan. Aki olvassa a Bibliát, az rájön, hogy az Isten szava, vagy másképpen ige kifejezést, a Biblia többféleképpen használja, mert jelenti például magát az Úr Jézust, ő aki örökkévaló fia Istennek, és testélet, őt nevez így a Biblia, hogy testélet ige, Isten testélet szava. De Isten szavának nevezi a Biblia azt is, amikor Isten üzent valakinek valamit szóban. A proféták megszólaltak, továbbadták Isten üzenetét, az Isten üzenete az Isten beszéde, az Isten szava, Isten igéje volt. Annak minősült. Sőt, Isten írásban is adta az ő szavát, az ő igéjét, ezért a leírt isteni üzenet az is Isten igéje, Isten szava, Isten beszéde. A reformátorok hangsúlyozták ez utóbbit, hogy tudnélik, illetve mindegyiket hangsúlyozták, de most én ez utóbbira szeretném tenni a hangsúlyt előttetek, hogy tudnélik, a Biblia, mint Istentől sugalmazott könyv, teljes egészében Istennek az igéje, Istennek a szava. Ha megnézitek majd azt a papírt, amit kaphattatok, rajta van a hátulján megint egy Calvin idézet, az is ezt sugallja. Azt mondja, hogy a végén, hogy Isten igéje iránt, az Isten beszéde iránt, a Biblia iránt ugyanolyan tisztelettel kell viseltetnünk, mint Isten iránt. Egynek látták a Bibliát és Isten igéjét. Ez volt aztán a reformátusokra is, meg az evangélikusokra is egyébként mindig jellemző, hogy ezt így fogták fel. Egészen a 20. századig, amikor is megjelent egy nagy hatású teológus, úgy hívták, hogy Barth Károly, aki különösképpen már Magyarországon, illetve Erdélyben nagyon népszerű volt, és mind a mai napig az is. Már nem él ez a teológus, de a hatása mind máig érezhető. És ez a teológus egyfelől valóban igyekezett a Bibliára hallgatni, de másrészt éppen a Bibliáról szóló tanítása nem volt reformátori. Ugyanis elválasztotta a Bibliát és Isten igéjét egymástól. Azt mondta, hogy ez kettő. A Biblián, mint egy átvillan az Isten igéje. De egyébként a Biblia egy hibákkal teli emberi alkotás. Csak azt teszi különlegessé és egyedülállóvá, hogy csak rajta keresztül villan át, hogy így mondjam, hozzánk, emberekhez, Istennek a szava, Istennek a beszéde. És hogy mikor villan fel előttünk a Biblia által Isten szava, akkor, amikor a Bibliának valamilyen részlete különösképpen is megérinti a szívünket, és egy ilyen élményt ad nekünk. Tehát ez az élmény, ez a hatás, amit bennünk valamelyik ige részlet kivált, ez az Isten igéje. De a Biblia önmagában nem az. Csak a Biblián keresztül ér el hozzánk Isten szava. mint egy ilyen neon reklámot, ha elképzelünk, miközben nem világít, ugye lassan beesteledik, jön valaki, fölkapcsolja a villanyt, az áramot ad neki, és akkor fölvillan. De mondjuk gyorsan lekapcsolja, akkor elalszik a neoreklám. Na, a Biblia olyan, mint ez a neoreklám. Önmagában nem Isten szava. De néha Isten áramot ad, idézőjelbe teszem, és akkor valamely része abban a pillanatban megszólal. Valahogy megragad minket. Akár egy ilyen de, vagy és, vagy egy kis mondatrész. És na az, ami így hatott reánk, az az Isten igéje. A többi nem. A többi nem. Az a kis rész, ami megragadott minket, valahogy hatott ránk, az az Isten igéje. Akiket ez a Bart elképzelése megfertőzött, mert ez nagyon jól elterjedt a kegyesek között is egyébként, a valóban kegyes reformátusok, meg evangélikusok, meg baptisták között is, akiket ez a nézet megfertőzött, testvérek, azokra az a jellemző, hogy semmire, egyáltalán nem zavarja őket, ha valaki a Bibliát kritizálja. Abszolút nem zavarja őket, Bartot se zavarta. A legszélsőségesebb bibliakritika se zavarta Bartot. Ő ott nem, azt mondta, hogy az, hát a Bibliát nyugodtan kritizálják, az egy emberi mű, egy emberi fércmű. Nyugodtan szedjék dirib darabra, mutassák ki a tévedéseit. Nem érdekelte ez. A követőit se érdekli a Biblia kritika. És ahogy ő, úgy a követői is passzív csendben várakoznak Biblia olvasás közben, hogy valamelyik része az olvasott szakasznak megragadja a szívüket. Passzívan és csendben várakoznak, hogy valami belső élmény érje őket Biblia olvasás közbe. Nem is gondolkoznak racionálisan a Biblia elolvasott részéről, hogy na nézzük, mi volt ott előtte, mi van utána, próbáljuk megérteni annak az egész szakasznak a gondolatmenetét, úgymond egzegetáljuk, próbáljuk magyarázni, megérteni minél szélesebb összefüggésekbe, bibliai összefüggésekbe is azt az adott ige szakaszt, racionálisan gondolkozunk, és közben, miközben ezt tesszük, a közben megértjük Isten hozzánk szóló igéjét, hozzánk szóló üzenetét. Nem ezt csinálják, hanem csak elolvassák a szakaszt, és igazából nem is nagyon gondolkoznak rajta, mert az akadály a racionális gondolkozás, hanem inkább várják, hogy valamelyik szakasza egyszer csak úgy megérinti a lelküket. Egy titkos kéz megérinti a lelküket, és na az az Isten igéje. Akiket Bart megfertőz, hogy ugyanígy hallgatják az igehirdetést is. Elmennek a templomba, mint ahogy most eljöttetek, és akkor ülnek, hallgatják, de közben nem nagyon gondolkoznak, csak várják, hogy hát, ha valamit mond a tiszteletes, ami megérinti a lelkünket. Amitől vagy örömre gerjedünk, vagy megszomorodunk, valami érzés suhan át a szívünkön. Mert amikor az megvan, ez a belső élmény megvan, na az az Isten igéje. A többi nem az, de az. Az érzésünk mondja meg, valami titokzatos élmény mondja meg, mutatja meg, hogy mi az Isten igéje. Abból, amit olvasunk a Bibliában, vagy az, ami annak a magyarázata során esetleg elhangzik közöttünk. Előfordul, hogy valaki, nem magunkról akarok most beszélni, egy másik templomról, gyülekezetről, a legtisztább igehirdetést hallja. Legtisztább igeszerű igehirdetést, és ha nem érzi azt, hogy őt valami megragadta, valami belső, egzisztenciális élményt nem él át, akkor elmegy úgy a templomból, hogy azt mondja, nem szólt hozzá az Úr. Olvasgatja otthon a Bibliáját, de hát, ha nem érinti meg semmi a szívét, mert nem tud elég csöndbe lenni, vagy én nem tudom, zavarják a gyerekek, vagy az unokák, és valami nem tudja ottan megérinteni az igéből, hanem csak úgy magát a szakaszt értette meg, akkor azt mondja, hogy nem szólt hozzá az Úr ma. Mert a Biblia önmagában nem Isten szava. Csak az a része az, amelyik egy adott pillanatban engem megragad. igehirdetéseket is megfertőz ez a, vagy lelkészeket is megfertőz ez a gondolkodás, akik úgy készülnek egy igehirdetésre, hogy elolvasnak egy szakaszt, mondjuk egy példázatot, és akkor nem annak a és megírják az igehirdetést, és akik hallgatják, azok azt érzik, hogy nem azt a példázatot magyarázza a lelkész, amit felolvasott, hanem annak egy kis részlete úgy megragadta a figyelmét, és akkor azon úgy leragad, és akkor elkezd rajta úgy filozofálgatni, jobbra-balra. De milyen jó kis prédikáció volt, hogy ott volt a tékozló fiú példázat, tehát az egész példázatot nem értettük, de volt ott benne az a kis, rövid kis szakasz, amit a lelkész kiemelt. És milyen szépen beszélt arról. De nem magát a szakaszt magyarázta meg. A reformáció idején testvérek ilyet nem csináltak. Hanem ott egy egész szakaszt megmagyaráztak az embereknek, és nem mondták, hogy na ebbe, hát ha megérint benneteket, benne volt az Isten igéje, ha nem érint meg, nem volt benne az Isten igéje. Menjetek békével. Hanem azt mondták, ez az Isten igéje, amikor Isten igéjét, az írottat magyarázzuk nektek. Azt vegyétek úgy, hogy most az Úr szólt én hozzám. Most én is nektek azt mondom, hogy erre a régi ösvényre térjetek vissza, amit Isten itt mond a népének, hogy a régi népének, Jeremiás által, hogy tudakozzatok a régi dolgok felől, és amiket mondtam régen, azokhoz térjetek vissza. Hát ha egyszer ez így volt az Isten igéjében, az Isten igéjének a születése korában, a Biblia születése korában, akkor így van ma is. Ha mondjuk Jeremiás prófét odállt a nép elé, és azt mondta nekik, hogy na ide figyeljetek, az Úr ezt üzeni nektek. Akkor a nép meghallgatta őt, és nem azon gondolkozott közben, hogy na nézzük csak Jeremiás szavaiból, mi az, ami minket úgy nagyon megragad, mert az az Isten üzenete. Egyébként mindegy, hogy mit mond, csak az a kis rész, amit mond, az az Isten igéje, ami minket úgy megérint. Egzisztenciálisan megragad. Jaj, hát nem ragadott meg semmi. Bocsánat, akkor beszélhetsz itt, amit akarsz az Úr nevében, te nem az Isten szavát mondod. Na nem így volt. Nem így volt. A régi út az, hogyha meghallgatták, hogy mit mond a proféta az Úr nevében, akkor az egész az Isten üzenete volt hozzájuk. Ha tetszett nekik, ha nem. Ha megérintette őket, ha nem. Az Úr szólt. Ez a régi út, testvérek, és a régi hívők is tudták ezt. Wilhelm Busztól, aki írt azt a nagyon szép könyvet, a Jézus, ami sorsunk, egyszer kérdezte az édesanyjától, hogy hogy olvassa a Bibliát, és azt mondta neki az anyukája, vedd úgy, ahogy írva van. Mert ez egy egyszerű tanács volt egy anyukától egy gyereknek. De nekünk is jó ez a szó. Vedd úgy, ahogy írva van. Ne passzívan várakozz, hogy majd valami megérint, vagy meg fog valami majd megérint. Lehet, hogy nem érint meg. De az, amit olvasol, ha azon elgondolkozol, akkor Isten szaván gondolkozol. Isten hozzád szóló üzenetén gondolkozol. Ha én azt magyarázom nektek, akkor Isten szavát magyarázom nektek, és az Isten szól hozzátok, az én nyomorult szavaimon keresztül is. Ne ilyen egyéni kis érzés, lehet, hogy lesz ilyen egyéni érzés, ilyen egyéni megragadottság érzés, ilyen furcsa, belső valami, hogy most valami nagy örömöt érzek a lelkembe, vagy valami úgy nagyon-nagyon megrázott ott belül lelkembe, meg se tudom fogalmazni, csak valami úgy megragadott. Lehet, hogy lesz ilyen. Az is az Isten szava. De nem csak az, ami így hat rád. Adj hálát, amikor Isten így megragad, vagy így különösen megérint az igéje által, akár írott, akár hirdetett igéje által, de nem csak erre vár, és ne csak erre mondd, hogy na ez az Isten igéje, most szólt az Úr, egyébként meg nem. A Szentírás és Isten igéje az egy és ugyanaz. Az nem lehet egymástól elkülöníteni, elválasztani. Egyel tovább lépek. Mivel a Biblia az Isten szava, ezért senki nem lehet kapcsolatban Istennel Biblia nélkül. Úgymond közvetlenül. Most a mai világban, testvérek, elterjed, de már régen is elterjedt az a nézet, hogy az ember és Isten közt egy ilyen teljesen közvetlen kapcsolat létezhet. Mint egy, ahogy itt én most beszélek, tudom én, Zsoltival, dr. Patakfalvi Zsolttal,
megállunk szemtől szembe, és ő is mond nekem valamit, én hallom, én is mondok neki valamit, ő is hallja, reagálunk egymásra, és kezdünk kommunikálni. Közvetlenül. Nem telefonáltal, meg nem tudom én, hogy milyen segédeszközök, nem internet által, hanem így, szemtől szembe. Most ezek az emberek ma azt gondolják, hogy Istennel is így lehet társalkozni. Hogy itt van ő, és akkor én mondok neki valamit, és akkor hallom valahol ott belül a lelkemben, hogy az Isten megválaszol nekem. Na most a reformátorok az Istennel való ilyen közvetlen kapcsolatot kizárták. Mert ez egy rendkívül veszélyes dolog. Hiszen mondjuk, ha én így Istennel így eltársalgok valahol a lelkembe, igazából, hát kivel is társalgok? Kivel is társalkodok én? Azt gondoljuk, testvérek, hogy csak saját magunkkal társalgunk. És a saját magunk is belső gondolatait tévesztjük össze, vagy magunk is érzéseit tévesztjük össze Istennel. Isten ugyanis ilyen formán nem lakik bennünk. Ezen kívül, hogyha mondjuk valaki így azt a gondolatot ápolgatja magába, hogy ő neki az Isten így szól úgy a Biblia szavai nélkül is, úgy közvetlenül, akkor foghat hozzá és írja le. Írja le ezeket a szavakat, mert akkor a Bibliát folytassuk. Istennek ezeket a különleges szavait, ezeket, amiket neki mond, vagy az írja le. Mert az is az Isten szava hozzá, akkor azt írja le nekünk, kíváncsiak vagyunk rá. Sokan leírnak egyébként ilyeneket, egytől egyik tévtanítások születnek belőle. Vannak ilyen isteni üzenetek, könyvei, Biblián túli üzenetek, pünkösdisták, karizmatikusok, régi rajongók, írtak ilyet, régi misztikusok, mindenki írkált ilyeneket. Testvérek, az a reformáció idejében azért lett egyébként különösen probléma, mert a régiek között az anabaptisták, a reformáció idején az anabaptisták voltak ilyenek, akik úgy mondták, hogy a Bibliát félre lehet tenni, és akkor bebújunk egy sarokból, ott magunkba roskadunk, és akkor Istennel eldumálgatunk, elbeszélgetünk. És akkor a reformátorok, ez annyira sok téves döntésre, téves erkölcsi felfogásra ad lehetőséget. Hát az anabaptisták között volt is. Olyan diktatúrát vezettek be Münzerbe, hogy hajjaj, de volt ott több nejűség is, tehát az erkölcstelenség legnagyobb mélységébe jutottak el azok az emberek, akik Istennel úgymond ilyen direkt kapcsolatban úgy beszélgettek. És Istenre hivatkoztak, hogy hát Isten engedi ezt nekik. Hát a reformátorokat ez rendkívüli módon zavarta. Calvin az institúciónak az elején mindjárt egy hosszú részt szentel annak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Kimutassa, hogy mennyire nem igeszerű ez a dolog. Nos, nekünk testvérek az a helyzet, hogy Istennel lehetünk kapcsolatban, de ez a kapcsolat egy közvetett kapcsolat, nem közvetlen. Ha mi Istennel akarunk beszélni, akkor beszélhetünk hozzá imádságban, és hihetjük, hogy ő meghallgat minket. Mert erre ezt megígérte nekünk, hogy szóljunk hozzá, kiáltsunk hozzá, és ő meghallgat, a fülei ott vannak. Meghallgat minket. És ha ő szólni akar hozzánk, akkor nem a Biblia nélkül fog hozzánk szólni, hanem a Biblia által fog szólni hozzánk. A Biblia által szól hozzánk. A Biblia szavait fogja a Szentlélek is az eszünkbe juttatni. Hogy így mondjam, eszünkbe juthat Isten szava, de nem a Bibliától független, hanem bibliai gondolatok, bibliai szavak, bibliai ihletésű gondolatok jönnek bennünk. A Szentléleknek ez a drága munkája. Tehát Isten szól hozzánk, de mindig a Biblia által szól. Amikor olvassuk, amikor hallgatjuk a magyarázatot, amikor eszünkbe jut az ige egy adott élethelyzetbe, az Úr szól. De mindig az ő szavai, azok az igével valahogyan össze vannak kapcsolódva. Valami szoros, elválaszthatatlan kapcsolat. Nem anélkül diskurálgatunk Istennel, közvetlenül. Nos, tudjátok, majd egyszer eljön az az idő, hála Istennek, hogy eljön az az idő, amikor ez az Isten és az ember kapcsolatából ez a közvetettség, úgy mondjam, eltűnik. Mert eljön a szemtől szembe látásnak az ideje. Amikor majd ott állunk a feltámadás után, megdicsült testben, ami megdicsült Urunk előtt, vagy ott leszünk vele, és együtt leszünk vele, és beszélhetünk a Krisztussal. De itt a Földön még, amíg itt vagyunk, testvérek, nincs itt ennek az ideje. Ha az üdvösség állapotát, az Isten országának a viszonyait nem lehet ide a földi életünkbe lerángatni, bármennyire is szeretnénk. Én megértem azt, hogy mindenki szeretne az Úr Jézussal közvetlenül eldiskurálni. Én is szeretnék. De elfogadom ezt a helyzetet, hogy itt most még nem lehet. Sok minden nem lehet még most itt a földi életünkbe. Például nem lehetünk abszolút egészségesek. Bármennyire is szeretnénk, mégis előbb-utóbb valami kín, betegség meg fog minket támadni. De van egy ígéretünk, hogy majd oda át minden tökéletes lesz. És ott már nem fogunk sírni, szomorkodni, nem fog semmi fájni, nem lesz halál, semmi nem lesz, ami szomorítana minket. Azt nem lehet idehozni most a földre. Szeretnék mindjárt egy csodálatos, tökéletes gyülekezetben, ahol nincs semmi hiba. Ahol mindenki szereti egymást, mindenki békességben van, mindenki csodálatos egységben forrad össze. Nincs semmi tévejgés, semmi tökéletes gyülekezet. Szeretnénk, én is szeretném, remélem ti is. De itt a földön nem lehet, majd oda át. Az Úr népe oda át tökéletes lesz, az Isten országába. De azt nem lehet ide rángatni a földre, sajnos nem. De ezt el kell fogadnunk, hogy most ebben az időszakban élünk. Ugyanígy van, testvérek, az Úrral is. Az Úr Jézussal való kapcsolatot nem lehet ilyen közvetlen formában elgondolnunk. Van most egy ilyen regény, ami nagyon híres, és nagyon félrevezető, az a címe, hogy a Viskó. Nagyon sokan olvasgatják, meg ilyen nagy viták születnek róla, hogy most ez jó vagy nem jó. De ebben a könyvben is az a furcsaság van, hogy a főhős az Istennel közvetlen, sőt a Szent Háromsággal közvetlenül diskurál. Az Atya Isten egy nagy kövérnő, az Úr Jézus egy ilyen ácslegény, és a Szentlélek meg megint egy nő, egy ilyen kis filigrán keleti nő. És akkor ezekkel úgy együtt van a főhős, és akkor ottan diskurálnak a tópartján, az erdő mélyén, és akkor megbeszélnek az élet nagy kérdéseit. Közvetlenül. Nincs Bibliáról szó. Az nem kell. És az emberekbe ezt a benyomást erősíti, ez a kereszténynek mondott, és sokszor kereszténynek által is népszerűsített, meg nagyon jónak tartott könyv, hogy az Istennel van ilyen közvetlen diskurálási lehetőségünk. Testvérek, mi térjünk vissza a régi utakra. A régi út az, hogy Isten szól hozzánk a Biblia által, a Biblia magyarázata által, az igeolvasásunk közben, az otthoni elcsendesedésünk közben, de mindig a Biblia által. Ha eszünkbe juttatja a Szentlélek az Úr Jézusnak a szavait, mert ezt mondta róla Jézus, hogy ez lesz az ő feladata, akkor is szól hozzánk az Úr egy-egy élethelyzetben, amikor szeretnénk dönteni, és keressük a szempontokat egy jó döntéshez, megkapjuk azokat a lélek által. Igék fényében tudunk dönteni. Egy ige hirdetésnél is szólhat hozzánk az Úr. Mi meg szólhatunk hozzá imádságba. Teljes bizalommal mondhatjuk el neki a dolgokat. Akkor is, ha nem látjuk, ha nem halljuk őt közvetlenül. Mégis ő nagyon közel van hozzánk. A Biblia Isten igéje, és ezen keresztül szól hozzánk az Isten. Enélkül nincs, nem létezik Istennel egészséges kapcsolat. A harmadik dolog, amiről még szeretnék pár szót mondani, hogy mivel a Biblia Isten igéje, ezért mindennél erősebb. Mindennél erősebb. Az írás olvasgatása közben, testvérek, úgy megértjük azt, hogy mennyire hatalommal és erővel teljes az Isten beszéde. Ha valahol az megszólalt, akkor mindig véghez vitte azt, amit Isten akart általa elérni. Kezdve ez a teremtéssel, hogy azt mondja, hogy az Úr szól, és meg lesz az, amit mond. Milyen erő van ebben? Én hiába mondogatok itt nektek bármit, vagy bárkinek hiába mondogatunk, abból nem biztos, hogy mindjárt valóság lesz. Hiába koncentrálunk mindnyájan erősen arra, hogy legyen ott egy alma, nem tudjuk a gondolatainkkal, vagy a szavainkkal, se hiába mondjuk ki egyszerre, vagy külön, legyen ott egy alma, nem lesz ott egy alma, mert nincs a szavainkban ilyen erő. Az Isten viszont, ha azt mondja, legyen ott egy almafa, akkor lesz egy almafa. Az ő szava erős. Azt mondja a 29. Zsoltár, az Úr hangja szól és megborjasztja a nőstény szarvasokat. Az Úr szava erős és hatalmas. Jézusnak, amikor Jézushoz megy egy ember és mondja neki, hogy beteg a szolgám, és gyógyítsd meg őt. Jó, hát elmegyek. Nem kell. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Erős a szó, erős az ige, amit Jézus mond. Olyan csodálatos, testvérek, ez, hogy Péter apostol például hirdeti az igét pünköstkor, és Isten igéje annyira erős, hogy egy csomó ember belátja, hogy Jézust nem kellett volna keresztre adni, mert ő a messiás, aki feltámadt alából, és hisznek is Jézusban. Sok százan jutnak el élő, valóban élő hitre Krisztusnak, adják át a szívüket, az életüket. Valami nagy változás történik bennük, amikor hallják Isten szavát, Isten evangéliumát. Mások megkeményedtek. Az is Isten igének a hatása, hogy teljesen ellenálltak, és azt mondják, nem, azért se. Csak azért se. Isten azt mondja, hogy az ő szava elvégzi a maga munkáját ott, ahova küldte, és nem fog hozzá visszamenni üresen, tevékenység nélkül, hatás, erő nélkül. Isten igéje, testvérek, csodálatos erő, hatalom, és a reformációban nagyon is hitték a reformátorok, hogy ez minden megújulásnak a forrása. Hogy egyes emberek megtérjenek és hitre jussanak, az ige által éri el Isten. A tiszta hirdetett ige által. A tiszta hirdetett igéből jutnak hitre az emberek. A tiszta hirdetett igéből hajt ki egy gyülekezet élete. Lehet egy gyülekezet teljesen romokba, de hogyha megszólal köztük Isten igéje, megelevenedik a gyülekezet. Megelevenedik a gyülekezet. Hitben az emberek épülnek, közelebb jutnak az Úr Jézushoz, a megváltáshoz, az üdvösséghez. A megszentelődés belőle jutnak, épül a gyülekezet. Gyarapszik. Most testvérek, ma már nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt a nézetet, hogy Isten igéje elegendő, szufficiens, elég hatalommal bír, elég hatékony, ezt már el kell felejteni. Mert úgy látszik, hogy nem az, mondják. Ezért kell az embereket manipulálni. A templomba is. Mit kell csinálni? Kell popzenekar, kell ilyen program, olyan program. Kell az embereket úgy befolyásolni, a befolyásolás művészete által, hogy higgyenek Istenbe. És az egy ügyes lelkész, vagy ügyes presbitérium, aki jól tudja az embereket manipulálni. És őket az Isten hitére elvezetni, mert nem elég Isten igéjét szólni, hanem kell rá segíteni az Isten igéjére, én különböző trükkökkel. Azt mondja, talán említettem is ezt, de azt mondja az egyik legújabb egyházi kezdeményezés, hogy újítsuk meg az egyházunk liturgiáját, az Isten tiszteleti rendet. Miért? Mert ettől fognak megújulni a gyülekezetek. Ha majd így lesz, meg úgy lesz, meg nem ilyen sorrendben, meg más sorrendben, meg nem, ide tesszük, oda tesszük, meg kiemeljük ezt a részt, meg behozunk egy új részt az Isten tiszteletbe, akkor majd a formák megváltoztatása által megváltozik az egész gyülekezet, és megelevenedik sok református gyülekezet, amelyik a porba hever, és már alig vannak a templomba, és aki van, az is 10 öreg néni. Vagy 5. De majd, ha megváltoztatjuk az Isten tisztelet sorrendjét, ettől megelevenedik az a gyülekezet. Nem az ige hirdetéstől, a liturgiai reformtól. Milyen félre mentek ezek a gondolatok, testvérek. Hamis gondolatok. A reformátorok is azt mondták, amit az egész Biblián végig húzódik. Isten szól, és a szava elég. Nem csak a nőstény szarvasokat borjasztja meg, hanem megelevenít az egy gyülekezetet is. Bennünket is. Meg tud eleveníteni. Ha nézzük, hogy Izraelben hogy történt, mint történt egy ébredés, ha nézzük, hogy a görög pogányok között hogy történtek hitrejutások, nem volt ott semmi trükközés. Semmi ilyen, olyan kis magyarázatok, meg kis manipuláció, semmi. Elmondták Jézusról, hogy ki ő, mi ő, mit tett értetek, és jöjjetek, higgyetek ő benne. És az emberek ezen gondolkoztak, és valahogy Isten szava, Isten üzenete megragadta őket, és azt mondta, igen, tényleg. Hát tényleg Jézus az, aki, az a megváltónk, az az üdvözítőnk, hát persze, hogy követjük őt. Hát hiszünk benne, igen, hinni akarunk ő benne. És mentek, és összeálltak gyülekezet, és a gyülekezetekben is volt sok rendetlenség, de Pál nem trükközött ott, hanem ezt mondta, ez az Isten igé, ezt kövessétek. És akkor veletek lesz a békességnek az Isten, és rend lesz köztetek. A gyülekezeteket is az íge által vezetgették, kormányozták az apostolok. Nem trükköztek ott, meg nem tudom, mit csináltak. Nem mondták, hogy ha meg akarjátok nyerni a görögöket, akkor nem tudom én milyen nagy dolgokat kell bevezetni. Jaj, hát nekik is voltak istennőik, akkor ti is tegyetek már gyorsan oda két istennő szobrot. Az egyik legyen Mária, a másik meg nem tudom, Szent Erzsébet. És hadd imádj, eddig is imádták a templomaikba az istennőiket, hát hadd imádják ott nálatok is az új istennőket. Új formába. Nem mondtak semmi ilyesmit. A gyülekezetek épülésére is ugyanaz volt. Higgyetek az Úr Jézusba, és kövessétek őt. És hirdessétek az ő igéjét életetekkel, a környezetetekbe és szavaitokkal is. És majd az Úr gyarapítja a gyülekezeteket. Növeli a gyülekezeteket, és növelte. Lássatok csodát. Isten igéjével, gyermeki erővel bíztak. Nem gondolták azt, amit ma sokan gondolnak, hogy hát nem elég az ige, kell a pszichológia. Segítségül kell hívnunk a pszichológiát. Nem elég az Isten igéje a házaspárok kapcsolatának az orvoslásához. Nem elég a beteg emberek orvoslásához. Az Isten szava nem elég, kell még hozzá valami. Jöjjön át a pszichológia, és az ő nagy felismeréseiket érvényesítsük. Keverjük össze valahogy a Bibliával, adjuk nekik valami keresztény színezetet, és akkor majd az által úgy segítünk. Tulajdonképpen pszichológusok vagyunk, de olyan keresztény szint viszünk ebbe a dologba egy-két bibliai igével. Nem, testvérek, nem csinálták, mert a hitték, a régiek, és higgyük mi is, hogy Isten igéje elég erős. Elég erős ahhoz, hogyha hozzá alkalmazkodunk bizalommal és hittel, jó lesz a házasságunk. Nem kell pszichológushoz járni. Ki fogunk jönni a mélységeinkből is. Meg fogunk erősödni lelkiekben. Helyre jönnek a dolgaink. Békességre jutunk, csak hittel, bizalommal kövessük Krisztust. Kövessük az igét. Elég az ige. Nem kell még trükközni, meg nem tudom, miket belevonni ebbe a dologba. Ez az Isten igéjének a dicsősége, testvérek, amikor mi hisszük azt, hogy nem kell szociológiával, marketinggel, meg pszichológiával, meg nem tudom, mivel megspékelni. Elég az Isten szava. Vissza kellene térnünk erre a régi ösvényre. Elég az Úr szava. Elég az evangélium. Az majd elvégzi a maga munkáját bennünk és köztünk. Nagy kérdés, hogy ezt az igét ma hogy juttatjuk el az emberekhez, a családba, vagy a gyerekeknek, vagy nem tudom, idegeneknek, vagy abszolút egyház idegen embereknek, de mindig elég ezt eljuttatni. Nem kell nekünk azzal törődni, hogy most a milyen hatása van annak, hogy sokszor, hogy várjuk, hogy na mondtunk egy igét, vagy valamit, és akkor mindjárt valami történjen a másikért. Nem kell. Ez olyan lenne, mintha elvetünk egy magot, és akkor mindjárt kikaparjuk két oroszon, hogy elkezdett már csírázni, hogy mi van ott. Na ne, ugye visszatesszük gyorsan, akkor várunk egy kicsit, megint gyorsan kikaparjuk. Nem. Ha elmondtunk valakiknek igéket, bibliai igazságokat, hagyjuk az Úrra, hogy majd ő gondozgatja azokat a magokat. És azokban élet van, azokban erő van, az ott elkezd majd mozogni, és elvégzi a maga munkáját, ott abba a szívbe, abba a lélekbe, ahova eljutott. Nem kell nekünk azt feltétlen látni sem, hogy mi lesz az eredménye vagy a hatása. Ha megadja az Úr, hogy látjuk, dicsőség neki. De ha nem adja, akkor is dicsőség neki. Az ő igéje elvégzi a maga hatását és munkáját az Isten dicsőségére. Testvérek, hívlak benneteket hát ebben a dologban is, hogy jöjjetek a régi ösvényre, és bízzunk mi gyermeki szívvel Isten drága szavának, Isten írott igéjének az erejében. Lássátok a három dolgot, ami ma elhangzott. A Biblia, Isten drága szava, az első szavától az utolsóig. Erről minket a Szentlélek meggyőz. Ha meggyőz, akkor tudni fogjuk, hogy ez abszolút tévedhetetlen, hogy abszolút tekintélye lesz előttünk. És tudni fogjuk, hogy ez a Biblia és az Isten igéje az egy és ugyanaz. Tudni fogjuk, hogy enélkül nem lehetünk kapcsolatban jelenleg az Úrral, de ezáltal igen. És tudni fogjuk, hogy az Isten igéje mindennél erősebb és hatalmasabb. Jöjjetek, és ezekre a régi utakra igazítsuk a mi lábunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy
a te szavad elér minket a Biblia által, és köszönjük néked, hogy akár megérint az minket, akár nem, az mindig a te drága igéd üzenete, ami az mindig a te drága szavad, a drága igéd, amin elgondolkozhatunk, amint eltöprenghetünk, ami munkálkodik bennünk. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk a te szavad előtt, az írás szavai előtt, és mondhatjuk azt másoknak is teljes bizalommal, teljes nyugodt szívvel, várva, hogy te majd azáltal elvégzed a magad munkáját, és eljuttatod az embereket jó felismerésekre, igaz felismerésekre, helyes döntésekre. Eljuttatod őket hitre is. Eljuttatod őket bűnöknek a meglátására és elhagyására is. És sok mindenre. Köszönjük, hogy a te ígédben elég erő és hatalom van, és nem kell azt nekünk még valamivel fokozni, mintha kevés lenne önmagában. Kérünk téged, hogy segíts elfogadni ezt. Segíts megnyugodni ebben. Köszönjük néked, hogy várhatjuk minden igeolvasáskor, minden templomba jövetelkül, hogy tanítasz minket, hogy megszólalsz, hogy valamit a szívünkre helyezel, vagy sok mindent a szívünkre helyezel. És köszönjük néked, hogy aztán élhetünk úgy, követhetjük a te szavaidat. Kérünk arra, hogy segítsél ebbe minket. Ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói legyünk a te drága szavaidnak. Légy áldott, hogy a Bibliában előttünk vannak a régi ösvények, melyek a régiek is jó utak, jó ösvények, amiket nem kell elhagynunk. Új utakért, amik helytelenek és hamisak. Köszönjük néked, hogy a régi utakon van a te áldásod rajtunk. A régi utakon van a mi boldogságunk, a mi földi kiteljesedésünk is, és örök életünk is. Köszönjük, hogy ezen az úton békesség van velünk. Kérünk, segíts ezen járni minnyájunkat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket. Kérünk, légy közel hozzájuk és gyógyítgasd őket. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket is. Kérünk azokért, akik nehéz terheket hordoznak, hogy erősítsd meg a szívüket, lelküket. Kérünk, hogy tartsd kezedbe gyülekezetünk egészét, kicsinyeket és nagyokat, és építs bennünket a hitben, a veled való kapcsolatunkban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a templomépítésünket is, hogy tartsd kezedben továbbiakban is, és add, hogy minél előbb elkészülhessen, és a te dicsőségedre legyen az az épület. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk népünkért, nemzetünkért, hogy munkálj az ígédbe vetett bizalmat, és az ígéd iránti engedelmességet minél több ember szívében. Köszönjük néked, hogy mindezeket bizalommal tárhatjuk eléd, a meghallgattatás ígéreteiben, gyermeki szívvel bízva. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk benneteket. Külön hirdetem, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz gyülekezetünkben, így készüljetek. Hirdetem, hogy a dobozba zárt szeretett akciónk halad, szépen halad, de még kell legalább egy 40 doboz, illetve hát belevaló is kell, aki indul erre, hogy segítsen és hozzon akár egy dobozt, akár belevaló dolgokat, az hozza minél előbb. De november végéig tulajdonképpen van még erre egy kis időnk. Ezeket a dobozokat Erdélybe szeretnénk a testvérgyülekezetünkbe elvinni majd adott időbe, december legelején, és szeretnénk az ottani gyülekezet gyermeke, testvérgyülekezetünk gyermekeinek, fiataljainak szétosztani. Hirdetem végül a testvéreknek azt, hogy ahogy a reformáció istentiszteletünkön említettem, hivatalosan lezártuk a templomra való adakozást. Természetesen még lehet adakozni, mert még szükség van pénzre, de mégis a 2 éves felajánlásoknak a határideje letelt, és most elkészült már az összesítés. Ezek szerint a gyülekezetünk felajánlása körülbelül 18 millió forint volt, az kicsit talán kevesebb, de mondjuk ez 18 millió forintra tehető. A gyülekezetből befolyt 20 millió 421 ezer forint. Tehát azt túl teljesítettük a mi felajánlásunkat, hála és dicsőség legyen Istennek érte, hogy ezt így tudtuk teljesíteni. Az árverésen befolyt 800 ezer forint, egyéb gyülekezetektől eddig 3 millió 240 ezer forintot kaptunk, tehát amikor nem voltam itt, elmentem prédikálni, akkor ezek elég jó jövedelmeztek. Lehet, hogy el kellene mennem minél többet. Na, nem baj. Hála Istennek, hogy így szép summa ez is, és törődtek velünk. De még ezen túl is fogunk kapni más gyülekezetektől, mert még azért megyek máshova is. És így aztán 2010. októberéig az összes befizetések, amik a templomra jöttek innen-onnan, amonnan, 24 millió 462 ezer forint. Közel 25 millió forint körül. Hát maga a templom az olyan 125-128 millió forintba fog kerülni, tehát ebből ennyit tudtunk mi hozni, és a többit azt egyéb forrásokból kaptuk meg eddig. Leginkább az egyházunk finanszírozta ezt, 60 millió forint várható onnan, még nem hívtuk le az egész összeget, de az úgy néz ki, hogy az meg lesz nekünk. A várostól is kaptunk 10 millió forintot, a oktatási minisztériumtól is kaptunk ennyi pénzt. A Hungest RT-től, akik mellettünk építkeztek, őtőlük is kaptunk már 10 milliót, de most már aktuális lenne, hogy küldjék a második 10 millió forintjukat ők is, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. Hát hála Istennek, hogy egyelőre így jól állunk pénzzel, de hát még hátra van az udvarnak a teljes átdolgozása, és ott is van néhány építmény, amit ki kell alakítani, ez még további 20-30 millió forint. És akkor még nem rendeztük be a templomot, mert az még egy külön összeg lesz. A padoknak, székeknek megcsináltatása. Úgyhogy még ha valaki tud adakozni, akkor szeretettel várjuk a továbbiakba is az adományokat. És a szívünkben azért legyen hála mindazért, amit eddig kaptunk, és amit eddig így beépíthettünk ide. Kaptam még egy mai programot, amit kell aláhúznom. Ma délután házaspári kör lesz, ifjú Pauk Jánoséknál lesz, tehát ifjú Pauk Jánoséknál a Bérkert utca 110/B-ben. Tehát Bérkert utca 110/B, oda szeretettel várnak ma minden házaspárt, idősebbeket, fiatalabbakat is nyugodtan jöjjetek, és a holnapi nappal kapcsolatban, tehát hétfőn délután 14:30 pedig nyugdíjas délután lesz, ezt is Judit néni kéri, hogy vegyétek komolyan, és az idősebb testvéreket szeretettel látja. Tehát holnap délután 14:30-kor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. A záró énekünket énekeljük, testvérek, ami a 200. dicséret, 200. Ennek énekeljük el első 3 versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát 200. ének első 3 versét énekeljük, és utána himnuszunkat. A himnuszunkat énekeljük.
Áldás békesség!